4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egymásba rohant két személyautó, ma kora reggel az M3-as autópálya 138-as kilométerénél a Vásárosnamény felé vezető oldalon, közölte a katasztrófa védelem a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint a Mezőkeresztes térségében történt balesethez a mezőkövesdi hivatásos tűzoltókat riasztották, az egységek az egyik járműből egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek. A rendőrségi helyszínelés idejére az autópálya a Vásárosnamény felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, írták a közleményben. Vízbe fulladt egy férfi, tegnap egy Sándorfalva melletti strandon, közölte a Csongrád család vármegyei rendőrfőkapitányság az MTI-vel ma. A közlemény szerint tegnap délután 4 óra körül érkezett a bejelentés arról, hogy a Nádastó szabadidő parkban az élővízi strandon családtagjai egy férfit keresnek, aki korábban a vízben úszott. A helyszíni egységek megkezdték a tó átvizsgálását, és 7:30-kor megtalálták a vízben a keresett férfi holttestét. A kutatásban résztvevő szegedi vízimentő és tűzoltó szakszolgálat a közösségi oldalán azt írta, munkatársaikat a katasztrófa védelem művelet irányítása riasztotta Sándorfalvára egy fürdőhelyen eltűnt személy keresésére. A helyszínre két búváruk vonult ki, akik a tűzoltókkal együtt keresték az eltűntet. A holttestet egyik búváruk találta meg, miután a tűzoltók szonárja jelezte az elmerült férfit. Ma reggel elkezdődött a 42. Lidl Balaton átúszás Révfülöpön. A szervezők tájékoztatása szerint az első indulók, köztük a junior úszóválogatott tagjai pontosan 7 órakor rajtoltak, hogy teljesítsék az 5,2 kilométeres távot. A cél a Balatonboglári Platán strandon van. Az eseményt az eredeti tervek szerint tegnap rendezték volna, de a bizonytalan időjárás miatt egy nappal el kellett halasztani. Ma közel ideális körülmények várták az indulókat, rajtolni 12 óráig lehet, a szervezők 11,500 nevezőt várnak. A legelső indulókat 7 órakor engedték a vízbe, hogy a mintegy 150 vitorlásajó segítségével kialakított úszófolyosón a Balaton déli partja felé vegyék az irányt. Aki elfárad, megkapaszkodhat, vagy akár ki is mászhat és megpihenhet a vitorlásokon. Akkumulátorgyárból származó veszélyes hulladékokat helyezhettek el a Nógrád vármegyei Mohorán. A valószínűleg a Gödi Samsung gyárból származó csaknem 1000 tonnányi anyagot egy lakó fedezte fel a település szélén lévő egykori liba telepen, számolt be az esetről az RTL. Az ügyet felkaroló Cserdi Antal ellenzéki képviselő bevizsgáltatta a hulladékot, amiről kiderült, hogy nagy mennyiségű lítiumot és magzatkárosító vegyületet tartalmaz. A település szeretne mielőbb megszabadulni a veszélyes anyagoktól, de egyelőre egyik hatóság sem tartja magát illetékesnek. A katasztrófa védelem szerint nem veszélyes az anyag, tette hozzá az RTL. Szigorított biztonsági intézkedések közepette tartotta Donald Trump választási gyűlését tegnap Michigan államban, az elsőt azután, hogy egy héttel korábban merénylet kísérletet hajtottak végre ellene. A Grand Rapids városában tartott választási eseményt szemben a július 13-ai nagygyűléssel zárt csarnokban rendezték, és ez volt az első, amelyen Donald Trump és hétfőn megnevezett alelnök jelöltje G.D. Vance közösen vett részt. Michigan állam az elnökválasztás szempontjából meghatározó, a billegő államok között tartják számon, ahol republikánus és demokrata győzelemre egyaránt van esély. Donald Trump beszédének elején felhívta a figyelmet arra, hogy szinte percre pontosan egy héttel korábban történt a fegyveres támadás a Pennsylvania állambeli Butlerben tartott nagygyűlésen. Egyben köszönetet mondott a merénylet kísérlet után érkezett jó kívánságokért, valamint a gyors ellátásért a helyi kórházban. úgy fogalmazott, hogy csak is isteni kegyelemből állhatott egy héttel később Michigan államban. Végül az időjárásról. Ma még keleten, délkeleten eshet délelőtt, majd napközben sok napsütés várható gomoly felhőkkel, főként északkeleten, keleten helyenként záporral, zivatarral, keleten helyenként élénk lesz a légmozgás, a legmelegebb órákban 28-34 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Nagy Istvánt, a Szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi iskola vezetőjét. Szepsiben vendégeskedünk, ebben a városban tettünk látogatást, és szó szerint az iskolának kisebb részét már körbe is jártuk és bejártuk, megnéztük az intézményt. Na de mutassuk be, javaslom a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is, mit lehet tudnunk az iskoláról, mikor alakult.
Szeretettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. 2015. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Boldogsalkázisára egyházi iskola központ. Itt Szepsiben egy kis csoda ez, úgy gondolom, a mi életünkben, hiszen manapság, amikor iskolákat, óvodákat, oktatási intézményeket zárnak be, hogy mi ebben a világban egy újat, egy egyházi értékekre épülőt, egy keresztény hitet valló, magyar anyanyelvet őrző intézményt tudtunk nyitni, ez a mi esetünkben egy csodával ér fel, és mindezt úgy, hogy óvodásaink, általános iskolásaink és gimnazistáink is vannak, tehát ezért iskola központként működik, mert lényegében 2,5 éves kortól egészen az érettségig tudjuk fogadni a diákjainkat.
Így, ahogyan is mondja, ma már ez egy ékszerdoboz és egy igazi csoda, főleg, hogy keresztény értékeket közvetít és tanít az intézmény. Mi volt az inspiráló ok, ami miatt fontosnak tartották, hogy legyen Szepsi városának egy ilyen intézménye is?
Több oka is volt, én úgy gondolom. A legfőbb motiváció az volt, úgy gondolom, hogy megérett a helyzet a rendszerváltozás után arra, hogy egy kicsit hangsúlyosabban legyen jelen az életünkben, a lelkünkben az az 1000 éves örökség, amit mi az őseinktől kaptunk, és sok jó ember önzetlen segítségére volt ehhez szükség. Úgy gondolom, hogy jól álltak a csillagok, hiszen a politikai akarat, a megyei, az önkormányzati akarat, az egyházak is támogatták az elképzelést. Nem volt ez egy egyszerű történet egyébként, de hála Istennek sikerült megalapítani. Az első 7 évünk az nagyon nehéz volt, mert nem volt saját fészkünk, nem volt ingatlanunk, tehát városi és megyei fenntartású intézményekben béreltünk helyeket, óvodánk, általános iskolánk és gimnáziumunk is más-más ingatlanban székelt, úgyhogy elég nehéz volt az első 7 év, de ez az erős akarat párosult egy anyországi támogatással, amit ezúton is nagyon köszönünk Magyarország kormányának, látta az igényeket, és teljes vászélességbe egy kiemelt projektként Kárpát-medencei támogatással egy zöldmezős beruházás keretében megépült a fészek a mi új ingatlanunk itt Szepsi szívébe, ahol most már immár 2 éve, 2022-től közösen együtt lehet mindenki.
Ahol jelenleg is beszélgetünk, egy nagyon szép létesítmény és intézményrendszerben kaptak Önök helyet. Jól veszem ki a szavaiból, megszületett a cél, megszületett a terv, és helyről helyre látogattak. Aztán pedig lett egy saját fészkük.
Így van. Mi már ennek 9. éve. 9. évet zárjuk most. Jövőre kezdjük a 10. Én nagyon bízom benne, hogy ez az ingatlan és ez a kezdeményezés, ez a lelki erő a közösségnek, ez az összetartó ereje, ez az elkövetkező 100 évre meghatározza az itt élő magyarok sorsát.
Adja jó Isten, hogy így legyen. A Boldog Salkaházi Sára egyházi iskola központról beszélgetünk. Hogyan jött az ötlet, hogy Boldog Salkaházi Sára? nevét vegyék fel.
Amikor szülőkörökben megfogalmazódott az igény, hogy egy egyháziskolát szeretnénk létrehozni, akkor megkerestük a lelkivezetőnket, Gábor Bertalan Esperes plébános urat Szepsiben, aki akkor már 11-nehány éve Szepsi plébános volt, és Esperes. Elmondtuk neki az ötletünket, természetesen támogatta, hiszen ők már ezelőtt, a kezdeményezés előtt 10-12 évvel szerettek volna egy egyház intézményt, akkor nem sikerült. Úgyhogy örült a kezdeményezésnek, és az ő ötlete volt, hogy egy olyan szentet, egy olyan boldoggá avatott egyént válaszunk, aki nem túl távoli a történelemben, és van valami helyi kötődése. Így esett a választás Boldog Salkázi Sárára, akiről tudjuk, hogy kassai családban született, itt nevelkedett, Szepsiben is járt, és úgy gondolom, hogy az ő életútja, az életmagatartása, az önzetlensége, amit a társai felé mutatott, a közösségeért tett, az mindenféleképpen követendő példa.
És önök érzik is a mindennapokban, a hétköznapokban Boldog Salkaházi Sára pártfogását, segítségét?
Természetesen. Az évek során nagyon sok megerősítést kaptunk, erről könyvet lehetne írni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Boldog Salkaházi Sára, a szentek és ezen az egész kezdeményezésen a Jóisten áldása van rajta.
Javaslom, hogy mutassuk be az intézményt, bár már részben utalt rá, hogy óvodáskortól egészen érettségiző korig helyük van itt a gyerekeknek. Na de hát, hány csoport van, milyen korosztály van, milyen felépítésű osztályokban, hogyan történik és zajlik itt az oktatás, nevelés?
Az iskolaközpont összlétszáma 275 fő, jövő szeptemberben valószínű, hogy már egy kicsit többen leszünk, megközelítjük a 300-as lélekszámot. Az óvodánk fejlődött a legtöbbet. 2015-ben mindössze 11 gyermekkel indítottunk egy csoportot. Az évek során aztán ez úgy kinőtte magát, hogy most már három csoportban 65 gyermeket nevelünk. Az általános iskolában általában szimpla, tehát egy osztályok működnek évfolyamonként, kivéve a második, ahol két osztály van, és a gimnáziumban pedig szintén egy-egy osztályban tanulnak a diákok.
A gimnáziumban szakosodnak valamire?
Kimondott szakosítás nincsen. A harmadik évfolyamot követően van olyan szintű fakultáció, hogy amilyen a diákok érdeklődési körre, arra próbálunk egy picit hangsúlyosabban odafigyelni, hogy az egyetemi főiskolai felvételik sikeresek legyenek.
És természetesen odafigyelnek a gyermekek lelkinevelésére, ami a legfontosabb az oktatás mellett. A Jóistenről, a szűzanyáról, a szentekről hittanórákon tanulnak.
Hát a lelkiség az úgy gondolom, hogy mindenféleképpen része az életünknek nap mint nap. A reggeli teendők imával kezdődnek, imával végződik az oktatás, de az egyházi ünnepeket ugyanúgy megüljük, hangsúlyosan jelen vannak életünkben, a gimnazistáink szentmisén vesznek részt, hetente egyszer osztálymisék vannak. Mivel katolikus és református gyermekek is járnak az intézménybe, ezért felekezeti hovatartozás szerinti nevelés van, vallásos nevelés. Úgyhogy úgy gondolom, hogy próbálunk minél több lelkiséget belevinni a hétköznapokba.
Hittanórák tekintetében plébánosok is segítik az önök munkáját, és hittantanárok egyaránt?
Iskolánk lelkivezetője Monsignor Gábor Bertalan Esperes úr, aminek nagyon örülünk, mert nagyon aktív, nagyon segítőkész.
Szereti őt, most elejekeztünk ide az intézménybe, és mindenkihez van egy kedves szava, senki mellett nem tud szótlanul elmenni.
Igen, sokszor olyan érzésem van, hogy túl sok az ötletem, de soha nem mondott még eddig nemet. Nagy öröm ez számomra, és aki még segítségünkre van, az Sára nővér, aki Orsolya nővér, és miután Kassára került a rendbe, ezt követően keresett meg minket, és azóta tanít nálunk egy 5 éve hittant. A református diákok számára pedig a helyi református lelkész biztosítja a hittanoktatást.
Ahogy belépünk az iskolába, az aulával, ahogy feltekintünk az ablakra, az ablaküvegről szó szerint Boldog Salkaházi Sára mosolyog ránk. A napsütötte fényben pompázik, és színes üvegablakot láthatunk. Fontos volt az is, hogy így is jelen legyen és megjelenítsék a gyermekek számára az iskola védőszentjét.
Így van, én úgy gondolom, hogy a környezet is nevel, lelkiség mellett, tehát fontos az, hogy milyen épületbe hova jár a gyermek. Mi és Esperes úrral elég sokat ötletelünk, hál' Istennek meg is valósulnak ezek az ötletek, úgyhogy még mielőtt beköltöztünk volna, illetve az építkezés zajlott, az régi vágyunk volt, hogy ezt a gyönyörű szép üvegablakot valahogy fessük ki, és hát adott volt ugye Salkázi Sára jelenléte az intézményben, tehát a fő üvegablakra az ő portréja került a felirattal. Íme, itt vagyok, engem küldj. Ezt követően lett az idén egy iskola harangunk, amit a Várhosszú Réti barátaink öntöttek, ennek volt a felszentelése, de van Eszterházi János mellszobrunk, vannak történelmi zászlóink, saját iskola zászlónk, címeres, úgyhogy úgy gondolom, hogy próbálunk minél többet beletenni.
És van saját kápolnájuk is.
Természetesen az ingatlan központi helyén, az első emeleten van egy saját kápolnánk, amely értelemszerűen Boldog Salkázi Sára testvérről van elnevezve. Itt szentmiséket, hittanórákat, osztálymiséket szoktunk tartani.
Az épületben található kápolna mikor került megszentelésre, és kik szentelték és áldották meg?
A beköltözést követően 2023. májusában került sor egy nagyon szép eseményre, amikor Monsignor Bernard Bober érsek úr meghívására dr. Erdő Péter bíboros úr érkezett intézményünkbe, és közösen szentelték fel Boldog Salkázi Sára kápolnáját.
Az intézménybe belépve az aulában egy Mindszenti József idézet fogadja a látogatókat és mindenkit, aki belép ebbe az iskolába. Mi is ez az idézet és miért került ide?
Az idézetet a Jövőért Alapítvány vezetői találták, álmodták meg ide. Szó szerint mostoha időkben leszegényedhetik egy nép, de az anyagiak visszatérhetnek, ha ifjúságunk testben, lélekben épp marad. Úgy gondolom, hogy hasonlóképpen a Salkaházi Sára idézetekhez ez is helyén való és ideillő. Ezt az idézetet a Jövőért Alapítvány vezetői találták ki nagy örömünkre, hiszen Mindszenty József is közel áll hozzánk, hasonlóképpen, mint Boldog Salkázi Sára, és úgy gondolom, hogy belépve az épületbe és ilyen idézetet olvasva mindenféleképpen pozitív az üzenet.
Ahogy végigvezettek bennünket az intézményben, az aulában láthattuk az alapkőletételnek a helyét és dátumát. És ez egy különleges kapcsolatban van Boldog Salkaházi Sárával. Mi is ez a kapcsolat?
2018. november 11-én lett letéve ennek az ingatlannak az alapköve. Akkor nem is tudtuk, hogy milyen dátumra esik ez, vagy mit jelent ez a dátum. Esperes úr később kutatta ki, mert valami emlékei voltak arról, hogy Salkaházi Sára járt Szepsiben a 38-as évben. Utólag kiderült, hogy 1938. november 11-én. Úgyhogy ez is egy ékes bizonyíték arra, hogy véletlenek nincsenek, hanem...
Van isteni gondviselés.
Isteni gondviselés van az életünkben.
Azt tettem még észre, ahogy sétáltunk az iskola és az intézmény folyosóján és falai között, hogy itt olyan barátságos, szeretetteljes az intézményben a légkör. Legyen az tanár, pedagógus kolléga, a takarító személyzet, és természetesen a legfontosabbak a gyermekek. Legyenek azok óvodás, alsó tagozatosok vagy felső tagozatosok, mindenki olyan tisztelettel és szeretettel viszonyul a másikhoz. Nekem ez volt az első benyomásom.
Örülök neki, hogyha így látja. Nyilván próbálkozunk olyan szellemiségben, olyan lelkiségben oktatni, nevelni, amit mi is kaptunk a szüleinktől. Fontosnak tartjuk a szeretetteljes, nyugodt légkört, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek előzékenyek legyenek, figyeljenek egymásra, és a napi rutinban is mindenhol ott legyen Krisztus szeretete. A hitelesség az pedig mindennél fontosabb, úgy gondolom a pedagógusok és a szülők esetében, hiszen ha mást mondunk és mást cselekszünk, akkor hiteltelenné válik az egész.
Fontos, hogy a gyermekek lelkét táplálják, ezt megteszik a hittanórákon, de fontos, hogy a testüket is táplálják, és erre pedig büfé létezik, és működik az intézményben, és nem utolsó sorban egy saját menza, egy saját konyha, amelyben még ott is ott a családias légkör, hiszen a beszélgetésre készülve megemlítették nekem, hogy bizony családtagok főznek és sütnek családtagoknak. Tehát még ez is alátámasztja, hogy családias a légkör.
Igen, hát én testnevelő tanárként nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak a lelkünk, hanem testünk is egészséges legyen. A napi mozgás, a finom, egészséges étel, a jó levegő itt a karszt szélén, úgymond a szlovák karszt szélén, ahol ez ingatlan van, ez mind-mind hozzájárul. És intézményileg is teszünk ezért, tehát nagyon sok sportolási lehetősége van a diáknak, van egy hatalmas sportcsarnokunk, van egy városi atlétikai pálya, amit használhatunk. Két évvel ezelőtt bevezettük önerőből a mindennapos testnevelést az elemi első osztályban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy naponta egy fél órára, egy 40 percre a gyermek imozduljon a tanteremből, és mozgással, sporttal töltse az idejét.
Ha már a létesítmény területéről beszélünk, akkor azt is megemlítette a riportra készülve, hogy egy szép, nagy területen helyezkedik el az intézmény. Részben már be is lakták ezt a területet, de azért még vannak szabad felületek, és van még szabad tér, aminek felhasználására már megvannak a jövőbeli tervek.
Igen, hát az egész projekt úgy indult, hogy három része lesz. A Jövőért Alapítvány szervezésében valósulnak meg ezek a befektetések. Az első rész épült meg a főépület, amiben most vagyunk. A következő lépés volna egy kollégiumnak a megépítése, később pedig az épület mögött lévő füves zöld területen sportpályák, műfüves pályák és egy uszoda megépítése is terben van.
Az intézmény pedig a közösségi csatornákon is jelen van. Hogyan?
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kötelező tanítási órákon kívül a gyermekek értelmesen töltsék a szabadidejüket. Ezért két éve még egy szabadidőközpontot is nyitottunk az épületben. Azért, hogy legyen lehetőségük néptáncolni, klasszikus táncolni, sportolni, de van az iskolaközpontunknak saját népi zenekara, saját zenekara, országos versenyen résztvevő, megzenésített versekkel foglalkozó diákzenekara, saját YouTube csatornánk van, csak az is Ára néven, Facebook oldalunk, úgyhogy próbálunk ott lenni a város, a felvidék, illetve ezen keresztül a Kárpát-medence és a világ vérkeringésében.
Van-e valamilyen jelmondata az intézménynek?
Természetesen van. Az a jelmondatunk, hogy Istennel a hazáért és egymásért, cum deo pro patria et in vicem. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ezt Esperes úrunk találta ki szintén, hasonlóképpen, mint a névadó Boldog Salkaházi Sárát. Hasonlít ez a francia szabadságharcban közölt Istennel a szabadságért és a hazáért mondathoz. Mi egy picit változtattunk rajta, tehát Istennel a hazáért, a helyi régióért és egymásért.
És van saját logójuk is, amely jó néhány tárgyra már rákerült.
Igen, van saját logónk is, ezt a kollégákkal, diákjainkkal terveztük. A szív, ami a központi része van.
Pont a szíve felett található.
Két S betűnek az egybefordításával alakult ki, a Salkázi Sárának a
kezdőkettője.
Monogramja. Van egy apostoli dupla kereszt a szív fölött. A szárnyak a szabadságot jelzik, a hét lángocska az pedig a hét szentséget és Krisztus hét ajándékát.
Nagyon találó, és akár még a szárny lehet a Szentlélek galambja is, de ezt már csak én gondoltam bele. Minden esetre nagyon találó ez a szimbólum, amely jó néhány tárgyra, ahogy említettem, rá is került. Most éppen ön velem szemben itt egy pólóban ül, a pólón a szíve felett látom ezt a szimbólumot, de mellére különböző kávéscsészékre is még sorolhatnám, hogy mi minden részletre odafigyeltek, amelyekre ugyancsak rákerült ez a bizonyos szimbólum.
Igen, ezek fontos apróságok az életünkben. Lássák a gyerekek, hogy miben élünk, mik a prioritások, mik a fontos, hangsúlyos dolgok az életünkben. A szeretet, a szív, a kereszt, a szabadság, a Szentlélek.
Személyes és szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok, bár már részben utalt rá, hogy testnevelő tanár, mindemellett miben és hogyan oktatja ön intézményvezetőként a gyerekeket?
A mai világban egy intézményvezető olyan, mint egy menedzser sajnos. Én, hogy igazán megmondva, nem is igen vágytam erre a funkcióra. Sajnos 10 évvel ezelőtt ebbe bele kellett csöppennem, viszont nagy megtiszteltetésnek tartottam, amikor fölkértek arra, hogy legyek az egyik mozgatórugója ennek a kezdeményezésnek.
Gondolom nem bánta meg. A sok nehézség ellenére sem.
Igen, nem bántam meg, sőt, én ezt egy küldetésnek fogtam föl az életembe, amiért hálás vagyok a Jóistennek. Az viszont nekem nagyon fontos, hogy a gyerekekkel való kapcsolatom ne szűnjön meg, hogy napi szinten találkozzak velük, ezért én testnevelést a mai napig oktatok, annak ellenére, hogy közel 300 diák látogatja már az intézményt, és részt veszek az úszótáborokban, pedagógusként, a sítáborokban, tanulmányútakon, úgyhogy ahol lehet, megyek, és együtt vagyok a gyermekekkel. A csíksomjói búcsúval voltunk tavaly, úgyhogy próbálom aktívan kivenni a részemet a konkrét pedagógiai munkából is.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy jelenleg az intézményben beszélgetünk, bár már csak néhány nap van hátra a tanévből, amikor pedig adásba kerül ez a bizonyos riport, már a nyári szünet időszakát éljük, és szó szerint bele lehet kiabálni az éterbe, hogy vakáció. Nos, nyári szünetre mennek hamarosan, a jövőbeli tervekről is már részben ejtettünk szót, de riportunk végén hogyan tudná megfogalmazni, mi a hitvallása, mi az üzenete ennek az intézménynek az önök, a munkatársak, és természetesen a gyermekek és szüleik számára.
Lassan vége a tanévnek, ilyenkor egy kis számvetés azért van mindenféleképpen. 27-én elballagnak az óvodásaink, 28-án a 9-eseink ügyünnepség keretében, és háladó ökumenikus istentisztelettel lesz vége a tanévnek. Ezt követően ugye jön a vakáció, ahol még táboroznak gyermekeink a Rákóczi táborba, a Zánkán, az Erzsébet táborba, úgyhogy rengeteg nyári program is van, de úgy gondolom, hogy mindenki kellőképpen kimerült ahhoz, hogy egy-két hónap szünet az életünkbe most következzen. Ami pedig az üzenet a jövőben, az nem változik továbbra is Istennel, a hazáért és egymásért.
És mit tapasztalnak? Milyen az érdeklődés a gyermekek és a szülők részéről az intézmény felé?
Mi a felvidéken, itt Kassa környékén nagyon vékony sávban élünk magyarok. Tehát eléggé erőteljes az asszimiláció. Csak hogy számokat mondjak, a legutóbbi népszámlálás során Szepsiben 27% magyart mértek, 10 évvel korábban még 51%-ot. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy van jövője az intézményünknek. A legnagyobb ugrást a már említett óvoda tette ebben az ügyben, tehát 11-es létszámról növekedtünk 65-re következő tanévben. Az általános iskolában 20-as, 24-es elsős osztályokat szoktunk nyitni. Sajnos a gimnáziumunk egy picit gyengélkedik, mert a környező magyar iskolákban is elég kevés a 9-es gyermek, ezért egyre kevesebben választják a gimnáziumi oktatást, inkább szakiskolákban vagy szlovák iskolákban folytatják tanulmányaikat a gyermekek. De ennek ellenére bizakodóak vagyunk, és én úgy gondolom, hogy van jövő, van magyar jövő, és a kereszténység pedig több mint 2000 éve megtartott minket. Nagyon bízom az elkövetkező 2000 évben.
Nagy Istvánnak, a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: gyertek ti is, menjünk a pusztaságba, egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövés menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Márkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket. Bármennyire is ízlésünk ellen való, Isten legnagyobb műveit emberekre bízza, méghozzá intézményesített formában. Mi hajlamosak vagyunk szembeállítani a szív spontán és eleven világát az intézmények élettelenségével és ridegségével. S erre meg is van az alapos okunk, hiszen napról napra tapasztalhatjuk a hivatalosság folytogató légkörét, s elveszettnek érezzük magunkat a bürokrácia áttekinthetetlen útvesztőiben. És bizony, igen gyakran az Istentől rendelt, az ő szent szívének gondolatából született intézményeket is ez jellemzi, de nem eredendően, hanem csak azért, mert éltető forrásuktól elszakítva lélektelenül üzemeltetjük őket. Ez minden bűn alapja és lényege, hogy amit Isten egybekötött, örökrendeléssel egységbe foglalt, azt mi önkényesen és durván szétválasztjuk, szétromboljuk. Isten egyik legnagyobb műve az emberi élet. Ennek továbbadását és táplálását nem közvetlenül ő végzi, hanem intézményesítette a házasságban. A kísértés abban áll, hogy elválasszuk a szerelmet a házasságtól, az ölelést az életadástól, öncéllá téve azt, ami önmagában sehová sem vezet. Az isteni élet megőrzését, továbbadását és ápolását ugyancsak intézményesítette az Úristen, amikor Krisztus által létrehozta az egyházat és benne a szentségeket. Ezek az intézmények nem életidegen keretek, tartalmatlan külsőségek, hanem az isteni élet hordozói és közvetítői az utolsó napig, hiszen beemeltettek abba az új és örök szövetségbe, amelyet szent testében és vérében kötött meg Jézus Krisztus az Atya és a megváltottak között. Bennük a Szent Lélek van jelen, az életadó, elevenítő lélek, aki szünet nélkül Isten szeretetének légkörét árasztja. A szentségek ereje és hatékonysága ezért nincs alárendelve kiszolgáltatóik személyes szentségének. A pap szolgálata által Isten maga működik, csak egyre nagyobb teret kell engedni neki életünkben. hiszen megessik rajtunk a szíve, amikor látja, hogy olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli juhok. Istennek megessik a szíve elhagyatottságunkon és gyámoltalanságunkon. Ez a papság, a Szent Mise és a többi szentség intézményének eredete.
Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Boli ako ovce bez pastiera. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte, lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa tá zbehli zo všetkých miest a prestihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
Sar pašajú Jézusi géle leske manusa, redi sardete vorbin les, kaj sokerde, taj penelle. A venka ek páčakot han, te dentu tele ek cerra. Anda kodi kaj budžene pír kerdos karinkot he, kade kaj inke čite kanči žannas. Ta po pájako vurdon géle penge ek páčakot han. Ta diklele, kaj gélatar, taj budzsene zsannas, kaj géle, taj putyárde géle kothe, anda lende kade kaj majszigo kothe szaszlepet han, szarszasz. Tehetszer ávridasz, peho Jézus jönde pályako burbolon, diklasze báre butipe, tehetszonu szárzasz le, ke szaszle kasze csorre, szarle bakre, bibakre árenge, taj regi szárzasz, teszi tyárelle.
A nap evangéliuma következik német nyelven.
Evangelium nach Markus. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einem einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Brindisi Szent Lőrinc, szerzetes, egyháztanító. Brindisiben született 1559. július 22-én. Lisszabonban halt meg 1619. július 22-én, tehát születése napján, 60 évet élt. Dél-Olaszország szülötte. Jómódú szülei a minorita atyáknál tanítatták. Társai kis angyalnak nevezték. Amikor 14 éves volt, velencei nagybátyjához került, és megszakította tanulmányait. Körülbelül 2 év múlva búcsút mondott a világéletnek, és 1575. február 15-én belépett a kapucinusok rendjébe. Tanulmányait Pádovában folytatta. Olyan alázatos volt, hogy csak az engedelmesség erejével lehetett rávenni, szenteltesse fel magát papnak. A szentírás iránti szeretete valóságos szenvedéllyé vált. 1582-ben, pappá szentelése évében már ismert szónok és tanár. Alig 28 éves, amikor velencei házfőnök, 3 év múlva toszkánai, és újabb 3 év múlva már velencei tartományfőnök lett. Majd a rend generálisa és definítora. Nagy nehezen tudta elhárítani, hogy Svájcban is ne ő legyen a tartományfőnök. 40 éves, amikor azzal bízták meg, hogy Ausztriában is telepítse el a rendet. 12 rendtársával mezítláb, szakállal, furcsa ruhában, sok gúnyolódás között érkeztek Bécsbe. Mátyás főherceg segítségével megalapította első házukat. Ezt követte a Gráci alapítás 1600-ban. Irodalmi műveit és egész tudását az egyház szolgálatába állította. Szigorúsága, bölcsessége, az oltári szentség és Szűz Mária iránti szeretete voltak a jellemzői. Erre az időre esik magyarországi tartózkodása is. Az úgynevezett 15 éves török hadjárat idején a keresztény hadaknak 1601. szeptember 20-án sikerült visszafoglalniuk Székesfehérvárt. A 28 ezer főnyi sereg Csókakő váránál ütött tábort. A török 80 ezer harcossal indult ellenük. Végül is a keresztények győztek, s ebben a harcban tábori papként vett részt a 42 éves Lőrinc. Mintha csak Kapisztrán Szent János szelleme támadt volna föl benne, úgy lelkesítette a katonákat. Istvánfi Miklós 1622-ben ezeket írta róla. A fölfeszített Krisztus keresztjével a kezében emelt hangon harcra buzdította a keresztény csapatokat, s mit sem törődött a körülötte röpködő golyókkal. A feszületet ma is Innsbruckban őrzik. Ugyanebben az időben került összeköttetésbe Bajor Miksa herceggel, aki a 30 éves háborúban a protestánsok ellen küzdő katolikus fejedelmek vezére volt. Lőrinc több diplomáciai feladatot is sikerrel teljesített, ezért maga a herceg fejezte ki elismerését ezekkel a szavakkal: egész Németország, sőt az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt. Ekkor telepítette le Münchenben is a kapucinusokat. 1602-ben Rómában a rend generálisává választották. Sorra látogatta az olasz, spanyol, francia és német rendházakat. Legtöbbször gyalog, fájós lábbal. Amikor letelt a 6 év, 5. Pál pápa újra Ausztriába küldte, majd Prágába és Münchenbe. 1612-ben ismét generálissá akarták választani, ezt azonban elhárította magától. Így lett a rend definitora. Minden útján nagy buzgósággal hirdette az evangéliumot. Az olaszon kívül kitűnően beszélt latinul, görögül, németül, csehül, franciául és spanyolul. Héber és káld nyelven is prédikált. Sok fáradozás után születése napján hívta haza az úr. Egyetlen vagyona az a kereszt volt, amelyet a kezében szorongatott. Ez a kereszt volt minden sikerének is a titka. 1881-ben 13. Leó pápa szentté avatta. Hatalmas mennyiségű írása maradt fent. Ezért is avatta 23. János pápa egyház tanítóvá. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta: nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket. Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált Németföldön, nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta: mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket. Békeszeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Párma és Mantua háborúja, vagy a Savoyai ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára 3. Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát. Lőrinc Lisszabonban halt meg 1619. június 22-én, 1881-ben avatta szentté 13. Leó pápa. A római kalendáriumba 1959-ben vették fel az ünnepét július 21-i dátummal. Ezen a napon a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk: Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozópapnak neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Ködben járására add meg nekünk is szent lelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
Kedves hallgatóink! Ma a Dánieleket és a Daniellákat köszöntjük. A Dániel héber eredetű bibliai név. Jelentése Isten a bírám. Becézése Dani Danika Danku. Az 1980-90-es években igen gyakori volt. A Daniella, a Dániel férfi név, női párja. Igen ritka női név. Rokonnevek Dana, Danília, Danila. Minden kedves Dániel és Daniella nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. A következő zeneszámmal nekik kedveskedünk.
És az ablakhoz ér, szobák csennyében ringott egy szó, valami itt van, valami jó. Illat erdőkben igazi fák, ma reggel átkarol az egész világ. Lehet, hogy hosszú és lehet nehéz, de annyi biztos, ez a nap a tiéd. Ez a nap a tiéd. Ahogy minden áldott nappal, mind ami ég, legyen az egy, az az áldott. Miért küzdesz, és itt vagy a világon, legyen a kettő az érzés, az a tűz, az a bánat is megértés. Hiába érzed az álmot, érzik a világot, kell még valami más, legyen a tett ma a három. A te világod most vár rád, nem is gondolnád, három az egyben is tiéd a valóság. Ők is rikító fák, ma este átkarol az egész világ, beléd költözik a szenvedély, ez a nap elmúlt, de most jön az ég, még csak most jön az ég. Fejessel ugorjunk, hiszen az élet vég, legyen az egy, az az álom, amiért küzdesz, és itt vagy a világon, legyen a kettő az érzés, az a tűz, az a bánat is megértés. Hiába érzed az álmot, érzik a világot, kell még valami más, legyen a tett ma a három. A te világod most vár rád, nem is gondolnád, három az egyben is tiéd a valóság. Sokáig vártam, hogy megértsem, rájöttem, egy helyben állok, félénken üvöltök már, hogy olyan
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy július 21-éhez milyen évfordulók kapcsolódnak. Ma van Brindisi Szent Lőrinc ünnepe, aki olasz kapucinus szerzetes egyháztanító. A bajor, osztrák és spanyol udvarok részéről fontos diplomáciai állásokat töltött be. Nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté. Részt vett az 1601. október 11-i török elleni székesfehérvári győzelemben, mivel parancsot kapott, hogy gyűjtsön sereget. A hadjáratban tábori lelkészként vett részt. Lisszabonban halt meg, ahol szintén diplomáciai küldetést teljesített II. Fülöp spanyol királynál. A villafrankai Clarisszák sírkertjében helyezték örök nyugalomra. 1881-ben avatták szenté, 1959-ben egyháztanító lett, tehát Brindisi Szent Lőrinc ünnepe ma van. 4. Sixtus, a 212. római pápának, a Sixtus kápolna építtetőjének ma van a születési dátuma. 1414. július 21-én született. 4. Sixtus, franciskánus barát, 1464-től a rendgenerálisa, 1467-től bíboros volt, 1471. augusztus 9-én lett pápa, s ő lett az első olyan pápa, aki a családi érdekeket többször emelte az egyházi érdekek fölé. 4. Sixtus a legismertebb és legbecsületesebb pápák egyike. Mindezt annak köszönheti, hogy múlhatatlan érdemeket szerzett a reneszánsz művészet pártolásával, Róma nagyjátételével. Ő adott megbízást a Vatikáni Könyvtár berendezésére és a pápák történetének megírására. Az ő utasítására hozták létre a Vatikáni Levéltár ősét. Ő építette a nevét viselő Vatikáni Sixtus kápolnát, amely 1483-ban készült el. A kápolna a mai Vatikán legdíszesebb része. Itt tartják a konklávét és a legünnepélyesebb pápai rendezvényeket. Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, regényíró, novellista, a 20. századi amerikai próza egyik legnagyobb alakja, 1899-ben a mai napon született. Ma van a Belga Királyság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja. Belgium 1831. július 21-én kivált a Németalföldi Királyságból. Julius Caesar Krisztus előtt 57-ben hódította meg Belgium mai területét, amely Krisztus után a 4.-5. században a Frank Királyság központi magva lett. A Frank Birodalom bukásakor önálló hercegségekre esett szét, melyeknek történelme összeolvadt Németalföld történelmével. 1516 és 1713 között az ország a spanyol-németalföld része lett, majd 1714-ben a Habsburgokhoz került, akik 1794-ben végképp elveszítették és Franciaországnak engedték át az országot. Az 1815-ös bécsi kongresszus egyesítette Belgiumot Hollandiával első Vilmos jogara alatt. Ez volt az Egyesült Németalföldi Királyság. 1831. július 21-én az ország független lett, elszakadt a hollandoktól, amit a belga nemzeti kongresszus hivatalosan november 18-án jelentett be, s ezt 1831. november 20-án a londoni konferencia is elismerte. Tamási István állami díjas biológus, agrármérnök, akadémikus 1924-ben a mai napon született. Tamási István az Agrártudományi Egyetem elvégzése után szinte egész életében a kertészeti főiskolán, illetve egyetemen tanított. 1986 és 91 között ő volt a rektor. Közel egy évtizedig ő látta el a Magyar Agrártudományi Egyesület főtitkári tisztét, s elnökségi tagja volt a Nemzetközi Kertészeti Társaságnak. A kertészeti növények genetikai problémáinak feltárása és nemesítési módszereinek továbbfejlesztése foglalkoztatta. Tornai Endre András, Munkácsi díjas szobrászművész, 1949-ben a mai napon született. 1868 és 73 között Kolozsváron a képzőművészeti főiskolán tanult, 76 és 82 között Balassagyarmaton, 82-től Kőszegen élt. 1977-ben a Fiatal Képzőművészek stúdiójának tagja, 1983 és 86 között Derkovics ösztöndíjas. Elsősorban fából dolgozott, de alkotásai anyagául időnként a követ vagy bronzot választotta. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.
Múltkor jártam arra, hol a régi házunk állt, felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák, már aszfalt van és rajta száguldó csodák. Bennük sok-sok fontos arc, csak nyomják a gáz felállt. Oh. Bennem meg még úgy maradt a környékről egy kis darab. Nem baj, megszokom, láttam én már annyi változást. Ismeretlen dal, jól szólnak, de nincsen bennük nagy vihar. Csak én várok el tőlük mást, hát átkapcsolom a mar. Yeah. Bennem a kép úgy marad, egy kicsit kár, hogy elszakad. Nem majd megszokom, látom én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másként forog a föld. Ha ti jó, töltöm el az időt.
the dirt oh, oh. Yeah.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról